Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez a Megmondoló, a Mondoló Egyesület természetvédelemmel, humán ökológiával és fenntarthatósággal foglalkozó podcast műsora. A teljes értékű növényi étrend és az állatok fogyasztásának erkölcsi és egészségügyi kérdései önmagukban megérdemelnének néhány adást. Az viszont biztos, hogy amíg fogyasztunk állatokat, addig ezeket az állatokat bizony takarmányozni is kell. Ez pedig olyan mértékű terhet ró az ökoszisztémára, hogy a nagyipari állattartás vált mostanra a klímaváltozás legaktívabb közreműködőjévé. A rovarokból nyert fehérje és olaj viszont egy sokkal zöldebb alternatívát jelentett a túlhalászat és a takarmánynövények termesztése miatt kivágott esőerdők helyett. Sőt, a rovarok emberi fogyasztásra történő alkalmazása is csak a nyugati embereknek hangzik egzotikusan, hiszen a világon majd 2 milliárd ember, vagyis kis túlzással a föld lakosságának egyharmada napi szinten fogyaszt rovarokat. Az adás vendége Aszalai Sándor, közgazdász, a GreenSect alapítója és vezetője. A cég fekete kanonaegyek tenyésztésével és feldolgozásával foglalkozik, egyelőre még csak takarmányozási céllal, de a szabályozás módosulásával a jövőben az emberi felhasználás is a tervek között szerepel. A beszélgetésből kiderül, hogyan lehet beindítani egy rovarfarmot, mennyire macerás a katonalegyek igényeit kielégíteni, és hogy milyen módon tudtok együttműködni a GreenSect céggel, amennyiben rovertenyésztésen vagy felhasználáson gondolkodtok. Az adást Ézsiás Tamás és Kőrösi Bogdán készítették.
Mi is az a GreenSect? Kik vagytok ti pontosan, és mivel is foglalkoztok?
A GreenSectnél mi a fekete katonalégy tenyésztésével, nevelésével és feldolgozásával foglalkozunk. Rovar lisztet állítunk elő a fekete katonalégy lárvájából. Ezt a rovar lisztet használjuk aztán fel takarmányozási célokra. Ugye elsősorban a szóját, illetve a hallisztet váltjuk ki ezzel a zöld fehérje hordozóval.
Honnan jött az az ötlet, hogy ezzel foglalkozzatok?
Én eredetileg közgazdász végzettségű vagyok, és ebben a szakmában dolgoztam hát durván egy 4-5 évet, de valahogy mindig úgy éreztem, hogy szerettem csinálni sokszor a munkámat, voltak természetesen olyan részei is, amit kevésbé, de úgy nem éreztem azt, hogy ez lenne az önmegvalósítás, és én mindig is szerettem volna inkább ilyen önmegvalósítós irányba elmozdulni. Számomra mindig fontos volt az, hogy óvjam a természetet meg a környezetet. Én voltam mindig az, aki felvette a járdáról eső után a girisztákat, és áthelyezte szépen a földre, hogy ne lépjünk rá, aki rászólt a testvérére, hogy még csak véletlenül se tapossa agyon a csigát. És akkor valahogy ez a természet szeretet, ez átgyűrűzött ugye egészen mostanáig, vagy későbbre is. Illetve én látok, meg láttam anyagi, illetve hát gazdaságossági szempontból is fantáziát a rovartenyésztésben. Ez egy olyan terület volt, ahol talán egyesült ez a két fontos szempont, és úgy döntöttem, hogy akkor miért ne foglalkozhatnék ezzel. Állattenyésztési tapasztalatom korábbról már volt, és akkor belevágtam, elkezdtem legyeket tenyészteni.
Miért pont a katonalégy? Mit tud ez többet, mint mondjuk egy másik rovar, amit erre lehetne használni?
Hát ugye a szabályzói környezetre vezethető ez talán inkább vissza. Itt az Európai Unióban 7 olyan rovarfaj van, amit takarmányozási célra engedélyeztek. Ezek közül az egyik a fekete katonalégy, illetve annak a lárvája. És a 7 közül azért esett erre a választás, mert nem csak zöldfehérjét állítunk elő, és óvjuk a halakat, óvjuk a szójatermő területeken levő erdőket, vagy korábbi erdőket ugye a kivágástól, hanem azért is, mert mellékterméket, növényi eredetű mellékterméket semmisítünk meg, amire talán a többi rovar az nem képes ilyen fokon, mint a fekete katonalégy. Ez a 7 rovarról beszélek, amit említettem. A fekete katonalégy lárvájának az a különlegessége, hogy szinte bármilyen szerves mellékterméket magas minőségű fehérjévé alakít át, és nem válogat, tehát bármilyen mezőgazdasági vagy feldolgozóipari mellékterméket tudjuk ugye ezeket a lárvákat etetni.
Természetesen mielőtt eljöttem ide hozzátok, azért utánátok böngésztem az interneten, beleakadtam egy olyan szóba, hogy biokonverzió. Ezt el tudnád mondani, hogy ez pontosan micsoda?
A biokonverzió folyamat során egy kevésbé értékes akár értéktelen melléktermékből, amit a mezőgazdaság vagy az ipar már nem tud felhasználni, vagy az a zöldség, gyümölcs hulladék, amit már nem vesznek meg a boltban, de még egyébként annál jobb, hogy egész egyszerűen komposztáljuk azt, azt fogjuk, odaadjuk a legyeknek, illetve a lárváknak, és a lárvák átalakítják ugye ezt a fel nem használható, vagy rossz hatékonysággal felhasználható mellékterméket magas minőségű fehérjévé, ezt nevezzük biokonverziónak.
Azt is olvastam ugye, hogy ez a katona légy, ez nem egy őshonos legyünk tulajdonképpen, hanem ugye Dél-Ázsiából érkezett, és hogy ez ugye egy intenzíven tartott állat tulajdonképpen, akkor egy invazív fajnak tekinthető? Mi van akkor, hogyha mondjuk kiszabadulna így a telepetekre vagy gyáratokból?
Nem invazív, ez a rövid válaszom. Itt az Unió egyébként elég szigorúan veszi mindig a szabályalkotást, tehát hogy mindig ilyen óvatos dugaj, ha lehet ezt így mondani, és szeret biztosra menni. Na most ugyanez történt a rovarok esetében is, tehát ez a 7 rovarfaj mindegyik olyan rovarfaj, ami nem invazív, tehát nem jelent veszélyt a környezetre. És hogyha ki is szabadul egy-két példány, de akkor sem kell azért katasztrófától, ökológiai katasztrófától tartani, mert igen rövid az életciklusuk, tehát csak 45 napig élnek. Nagyon fontos az, hogy csak 24 fok fölött szaporodnak, és az is fontos, hogy nagyon lassúak egyébként ezek a legyek, tehát a házi légyhez képest sokkal lassabbak, sokkal könnyebben elkapják őket akár a madarak, akár más ragadozók. Ezen a klímán, tehát a kontinentális éghajlaton nem élnék túl a telet, de akár ezt a hideg tavaszi időszakot sem, vagy az őszi időszakot. Tehát egyedül nyáron tudnának itt szaporodni, de nem élnék át a többi évszakot, vagy nem élnék túl a többi évszakot, és emiatt nem is tudnának ugye elszaporodni maximum egy szezon erejéig.
Hát tudod mondani, hogy mi az a 7 rovarfaj?
Itt két légyfajról beszélhetünk, 3 szöcskefajról, meg 2 lisztkukacfajról, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Lisztkukacról van szó, legyekről, itt a házi légy, meg ez a fekete katona légy, meg tücskökről. Tehát ez a 3 kategóriába sorolható mind a 7 fajta.
Olvastam, hogy ilyen steril körülményeket biztosítottak ugye az üzemetekben, vagy ezt hogy kell nevezni? Warfarm? Vagy ez egy üzem?
Nevezhetjük farmnak is, nevezhetjük üzemnek is, tehát szerintem ez valahol az állattenyésztés és az ipar határán van egyébként. Itt azért gondolom azt, hogy ez ott van, mert ez egy precíziós gazdálkodás, amiről szó van, tehát ugye emiatt már iparosított állattenyésztés, és ugye nekünk ott van a feldolgozó egységünk is, ami meg egyáltalán nem állattenyésztés, hanem ott gépek végzik ezt a munkát, és ugye a gépek dolgozzák fel az anyagot.
Mi az alapanyag, amit felhasználtok az etetéshez?
Nagyon sok mindent fel lehetne használni a lárvák táplálása. Úgy itt a légy az nem is táplálkozik egyébként már. Tehát a légy vizet azt ugyan fogyaszt, de szilárd táplálékot már nem eszik. Rövid idő, néhány napon belül a bábból történő kikelést követően el is pusztul. A lárvák azok táplálkoznak, és igen jó az étvágyuk. Itt azt mondhatom, hogy szinte bármilyen szerves anyaggal takarmányozhatóak. Elfogyasztanak bármilyen állati eredetű mellékterméket, szinte bármilyen növény eredetű mellékterméket. Ami itt köti a kezünket, az a szabályozás, a szabályozói környezet, ugyanis az kimondja, hogy egy-két állati eredetű takarmányt kivéve csak növény eredetű takarmányra letethetjük ezeket a lárvákat. Amit mi konkrétan használunk, azok zöldség, gyümölcs, illetve gabona származékok, mi ezekkel takarmányozzuk ezeket a lárvákat.
Láttam, hogy ugye van egy ilyen partnerprogramotok, akkor gondolom döntően helyi alapanyagokat használtok, ez is egyfajta egy ilyen zöldítő vonal ugye a vállalkozásatokban, viszont az lenne egyébként még a kérdésem, hogy úgy látom, hogy ez egy ilyen szuperzöld dolog, hogy a másút nem használható dolgot, azt extrém hasznosítható dologgá alakítjátok át. Egyelőre nem látok nálatok úgymond hulladéktermelést. Viszont gondolom, hogy ezek az állatok amennyit be is nyomnak, valamennyit ki is adnak magukból, meg feltételezem ugye mondhatod, hogy gyorsabb volt az élettartama egy ilyen lénynek, szóval az elpusztult egyedeket, azokat újra tudjátok valahogyan forgatni, vagy ez értékesíthető lesz?
Természetesen ezeknek a lárváknak is van trágyája, és ezt a trágyát talajjavítóként használhatjuk fel. Tehát ugyanúgy, mint bármilyen más állati trágyát, ez nagyon szuper szolgálatot tesz kint a földeken, de akár a muskátliskertben is. A másik kérdése pedig az elpusztult vagy leölt legyekre vonatkozik. Ugye itt csak a tenyészállományból lesz légy, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy a lárvákból, a lárvák 95%-ában nem lesz légy, hanem azokat lárva formában dolgozzuk fel. A maradék 5%-ból légy lesz, azok ugye szaporodnak, és aztán a legyeket, azokat fel lehet használni. Itt különböző hasznosítási területek vannak. Egyébként a biopolimer iparág az, ami majd kiépülhet ebből, vagy amilyen irányba elmozdulhat a legyeknek a felhasználása.
Ez micsoda ez a biopolimer? Mire kell gondolni, mire lehet ezt használni?
Bioműanyag, ez egy csúnya kifejezés, mert hogy lehet valami bio, amikor mű, tehát, de így tudom talán leginkább, vagy legközelebb, ez a legjobb meghatározás mégiscsak. Az az anyag, amiből aztán majd később, ami ugye kitin, tehát itt kitinről beszélhetünk, ebből az anyagból készíthetünk majd olyan biológiai úton lebomló szatyrokat, vagy eszközöket, amiket ma még műanyagból készítenek, és több száz évig szennyezik ugye a természetet, meg a környezetünket.
Csak hogy így el tudjuk így helyezni, még a hallgatók is el tudják helyezni így a léptékeket. Egy tenyészállományotok az hány példányból áll?
Hú, jó kérdés, hogyha egy darabszámot kellene mondanom. Nagyságrendeket tudok mondani, tehát ugye, és most ez a kis üzemünkre vonatkozik, ahol naponta 200 kiló lárvát tudunk előállítani. Itt nagyjából naponta 300-350 kiló szerves mellékterméket dolgozunk fel ezzel a 200 kiló lárvával, és a 201 kiló lárvát azt nagyjából úgy lehet számolni, hogy olyan, hát mondjuk 5000 lárva van egy kilóban, tehát akkor kiszámolhatjuk, hogy 200 kilóban 1 millió, naponta 1 millió lárvát születelünk.
Mitől jobb, ha úgy tetszik, versenyképesebb mondjuk ez a rovarból származó fehérje, mint a haliszt vagy a szója? Ezt ugye említetted még az elején is.
Igen, külön szedném a kettőt, mert mind a kettővel más, a haliszttel is, meg a szójával is ugye más a probléma. A haliszttel az a probléma, hogy a eredetileg klasszikus halliszt 10-20 évvel ezelőtt úgy keletkezett, hogy egész halakból csinálták. Ez azt jelentette, hogy lehalázták a tengert, kifogták a halakat, kiszárították azokat, és úgy, ahogy volt szöröstül, bőröstül, liszté örölték őket. Nyilván itt zsírtalanítani kell, tehát ennek van egy ipari folyamata, ami során, vagy amin keresztül megy ilyenkor az alapanyag. Ez ma úgy néz ki, hogy már nem feltétlen egész halból készül, hanem halfarmok melléktermékeiből, például a halaknak a szálkáiból, csontjaiból, ami azt eredményezte egyébként, hogy sokkal rosszabb minőségű hallisztet állítanak ma elő, mint állítottak 10-15 évvel ezelőtt elő. Jelenleg a tengerek, óceánok durván egyharmada, tehát ilyen 30-35%-a túlhalászott. Ez azt jelenti, hogy nagyobb a halászat mértéke, mint amennyire reprodukálni tudja magát az adott vízterület. Tehát, hogyha ezeken a területeken folytatódik a jelenlegi ütemben, vagy annál jobban a halászat, akkor egész egyszerűen el fog fogyni onnan a hal, és nem marad semmi. Ha ebben az ütemben folytatódik a halászat, mint ahogy manapság az történik, akkor azt jósolják, hogy 2048-ra fogy el az óceánokból a teljes halállomány. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tényleg nem lesz semmi, tehát hogy nem éri majd meg kimenni halászhajóval, mert nem fognak fogni semmilyen halat, vagy nagyon minimálisat, ami már nem fedezni a költségeket. Tehát ez egy óriási és égető probléma, amire valamilyen módon megoldást kell találni, mert 2048-ig, ha csak a hallisztet veszük, akkor 2048-ig fedezve vannak a szükségletek, azt követően meg ki tudja, mi lesz. Nem beszélve egyébként arról, hogy a halliszt, illetve a halászat halászati iparnak nem is gondolnánk, hogy mekkora a széndioxid, illetve az egyéb üvegházhatású gáz kibocsátása. Ennek az okozói elsősorban egyébként a halászhajók, tehát a halászhajók azok, amik bődületes mennyiségű üvegházhatású gázt ontanak magukból. A másik az a szója. A szóját azt ugye Amerikából, Argentinából, Brazíliából importálja az Európai Unió, köztük egyébként Magyarország is. Tehát ez már önmagában probléma, hogy itt egy másik, más országoktól, egy másik földrész tekintetében van ugye egy óriási fehérje alapanyag kitettségünk, hogyha ők úgy döntenek, hogy nem nekünk adják el, hanem a kínaiaknak, mint ahogy az egyébként megtörtént most itt az év első felében, vagy első negyedévében, akkor láthatjuk azt, hogy a 140 forintos szójár elkezd szárnyalni, és 210 meg 230 forint körül stabilizálódik az árfolyama. Emellett tudjuk ugye azt, hogy rengeteg erdőirtás történik annak érdekében, hogy a szója termőterületeket tudják növelni ugye ezekben az országokban, és ezzel ugye, hát most nem sorolom, hogy milyen egyéb környezeti hatásokat, környezeti problémákat indítanak el. Ez a kettő fő fehérje hordozó az, aminek a behozatalát szeretnénk csökkenteni, amit szeretnénk kiváltani ezeknél sokkal, de sokkal zöldebb fehérje forrással, és ez a rovarliszt.
Azt gondolom azért is van, mert nyilván helyben dolgoztok, meg a helyi igényetek is sokkal, de sokkal kisebb is még mellette.
Nem? Így van.
Mekkora piacot tudnátok ti mondjuk ezzel a négyel kiszolgálni? Tehát, hogy akkor a farm, ami most nektek jelenleg van, mekkora volumenű fehérje mennyiséget képes előállítani?
Itt naponta ilyen 60, nagyon maximum 70 kg fehérjét tudunk ugye előállítani. Ez nagyon kevés. Tehát ez pont arra jó, hogy bemutassuk a termékünket, és hogy megmutassuk a felhasználóknak, hogy így néz ki, kipróbálhatják, megfoghatják, receptúrákat készíthetnek, kísérleteket készíthetnek. Pont ezért fogunk építeni egy sokkal nagyobb farmot. Most ugye elkezdtük már a fejlesztését egy napi 6 tonnás rovarfarmnak, rovarüzemnek, ahol naponta fogunk 6 tonna élő lárvát előállítani, és ebből fogunk lisztet készíteni. Ez már az a mennyiség, vagy az a méret, ahol már komolyabb piaci szereplőket is ki tudunk majd szolgálni. Hozzáteszem azért, hogy ez még mindig kicsi, tehát hogy ez éves szinten nem fogjuk elérni liszt tekintetében az 1000 tonnát. Viszonyításképpen évente több mint 500 ezer tonna szóját importálunk ezekből az országokból. Tehát itt van még a növekedésre bőven tér.
Nem néztem a honlapotokat, és ugye a liszt mellett még olajat is készítetek. Ezt hogy kell elképzelni, meg ezt mire lehet használni?
Ugye az olaj az ugyanúgy takarmány alapanyagként funkcionál. A katonali lárvájából kinyert olaj, ez egy igen értékes olaj, ugyanis gazdag telítetlen zsírsavakban, omega 3, omega 6 zsírsavakban, és ugyanúgy takarmány alapanyagként lehet használni, akár a vízi állatok takarmányzásában, akár a pet foodban, sőt, nem is vonatkozik olyan szigorú szabályozásra, mint egyébként a lisztre, tehát az olajat azt fel lehet használni baromfi és sertés ágazatban is.
Igen, mert hogy a rovarlisztel való takarmányozáskor jelenleg ugye a haszonállatok csak feldolgozatlan formában fogyaszthatják ezt a lárvát, de hogy ez az olaj, ez már feldolgozottnak minősülne egyébként, vagy ez is feldolgozatlan lesz?
Az olaj is feldolgozott, tehát az feldolgozott, egészen egyszerűen arra nem vonatkozik az a szabály, mint ami a lisztre vonatkozik. Közelebb hozzam?
Megnéztem. Jó. Hallgatónak mondom, hogy ez egy ilyen kakaóporra emlékeztető őrlemény.
Szabad meg nyugodtan.
Ami itt van most így előttem. Ez ugye a liszt, de abszolút nincsen semmi különösebb szava se.
Igen.
Tök jó.
Mindenki meglepődik. Mindenki arra számít, hogy itt nagyon durva szagok, és büdöset fog majd tapasztalni, de kellemesen csalódik mindenki, hogy ez egyáltalán nem így van. Ez meg a zsír.
És ezt a zsírt, ezt akkor tulajdonképpen mondjuk egy ilyen kötőanyagként lehet mondjuk így a halnak, vagy akárkinek, amikor odaadják a táplálékot, akkor ez tulajdonképpen egy ilyen plusz adalékanyag lesz, úgymond a kajájában.
Hát alapanyag, igen, tehát alapanyagként funkcionál, ugye a szénhidrátra, a fehérjére és a zsírra is szüksége van bármelyik haszonállatnak, és valamilyen módon ezt fedezni kell, hogyha terítetlen zsírsavakra, omega 3, omega 6-ban gazdag zsírsav, vagy zsírra van szükség, akkor ez egy jó alapanyag lehet számukra.
Én itt vagyunk ebben az interjúztató teremben, és a sorokban van kettő, hát ilyen műanyag cső részekhez rakott hálós eszköz. Ezt elmagyarázod, hogy ez pontosan micsoda, meg mire lehet ezt használni.
Igen, ez ugye a tárgyaló termünk, illetve a bemutató termünk is egyszerre. Tehát itt tudjuk szemléltetni azt, hogy pontosan a tenyésztés folyamata hogyan is működik. Mit értek én tenyésztés alatt? Hát azt, amikor bebábozódnak ezek a lárvák, és a bábokból legyek lesznek, ezek a legyek párosodnak, majd leteszik a petéket. Nagyjából ezzel kezdődik, és ezzel ér véget a tenyésztés folyamata. Ezt a fekete dobozt, amit ilyen műanyag csövekre van erősítve, ezt úgy hívjuk, hogy dark age, szép magyarosan. Ennek az a célja, hogy ebbe betesszük a még bábokat, amik nem keltek ki. Több szint van a dark age-en belül, ami igazából polcként funkcionál. Majd szépen bezárjuk oda a bábokat, és megvárjuk azt, hogy néhány napon belül kikeljenek ugye a bábokból a legyek. Amikor ez megtörténik, akkor egyébként lehet majd hallani az ümmögést belülről, meg tudjuk is, hogy melyik napon fog ez pontosan megtörténni, akkor a dark cage száját csatlakoztatjuk a love cage szájához. A love cage, mint hogy a neve is jelzi, ez a szerelem ketrec, ugyanis ebben történik a párosodás, vagy a párzás, és itt ez a helyt annak, hogy letegyék a petéket, a legyek. Látható az, hogy ugye a dark age-nek van egy ilyen kis nyúlványa, ezt kell a love cage szájához éleszteni, és ugye a fény hatására átrepülnek szépen a legyek. Nagyjából 6 napot töltenek ebben a love cage-ben, ez alatt az idő alatt történik meg a párzás, ez általában az első 2-3 napon megtörténik, és be is fejeződik, és akkor a következő 2-3 nap alatt pedig leteszik a petéket az erre kialakított petézőkbe. Mi ezt úgy hívjuk, hogy kaptár, ugyanis ez nem csak egy sima petéző, hanem ez a legyek itatását is szolgálja. Nagyon fontos, hogy ez úgy van kialakítva, hogy elkerüljük a félrepetézést. A félrepetézést azt hívjuk félrepetézésnek, amikor nem a megfelelő helyre, tehát nem a petéző fák közé teszik be a legyek a petéket, hanem mondjuk a love cage-nek az oldalára. Ezért úgy van kiképezve ez az eszköz, ez a kaptár, hogy 95%-os pontossággal oda tegyék le a legyek a petéket. És ugye amire még itt szükség van, az egy speciális fény, ami szintén a tenyésztő része, vagyis egy nagyon fontos tenyésztő eszköz. Ez a lámpa, ugye, amit a Tunsgrammal közösen fejlesztettünk. Erről a lámpáról azt kell tudni, hogy egy speciális fénytartományban világít, UV-fény, 450 nanométer körüli kékfényben, és egy nagyon kicsi zöld tartományban világít a lámpa. Ez az a fénytartomány, illetve spektrum, ami ugye a legyeket arra ösztönzi, hogy elkezdjenek párosodni, tehát ez az a fény, ami beindítja náluk ezt a szaporodást. Egyébként erre természetesen a napfénye is alkalmas, hát ugye zárt térben, intenzív körülmények között nem mindig a rendelkezésünkre a napfénye, ezért van szükség egy ilyen lámpára. Illetve ugye, hogyha nem süt a nap, akkor sem állhat le a folyamat, tehát akkor is termelnünk kell. A felhős időszakokat így lehet áthidalni.
Most abban bíztok, hogy lassan a sertés és a boronfit állományt is lehet majd ezzel az alapanyaggal majd takarmányoztatni, de hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság már a liszkukacot azt ugye engedélyezte emberi fogyasztásra is. Látsz olyan lehetőséget esetleg a katonalégy esetében, hogy ez bekövetkezik?
Én azt gondolom, hogy ez egy jó út, és látszik, hogy egyre több minden történik így rovar fronton. Kezdődött azzal, hogy engedélyezték petfoodba, aztán megengedték azt, hogy víziállatok takarmányozására is használjuk a rovarlisztet. most úgy néz ki, hogy engedélyezni fogják ugye a baromfiba meg a sertésbe, ez a tervezet már megszületett, a véleményezése megtörtént, most még egy 3 hónapos időszak van, amíg bárki észrevételt, vagy bármilyen igényt, problémát jelezhet a tervezete kapcsolatban, hogyha ez nem történik meg, akkor a harmadik negyed év elején életbe lép ez a jogszabály, és onnantól kezdve az EU-n belül használható ugye takarmány alapanyagként a rovarliszta, a sertés és a baromfi ágazatban is. Ahogy említetted, ugye a lisztkukacot azt engedélyezték emberi fogyasztásra. Szerintem ez egy óriási előrelépés itt Európában, ahol tradíciók miatt vagy a nem el... Tehát ugye a rovarfogyasztás egy elterjedt dolog egyébként a világban, tehát 2 milliárd ember fogyaszt napi szinten rovart, 2000 rovart, ehető rovart tartanak számon, tehát ez nem egy unikális dolog. Itt Európában annyira nem elterjedt, nincs hagyománya ennek az egésznek, és én azért azt gondolom, hogy ez egy nagy lépés. Ez eredményezheti szerintem könnyedén azt, hogy a jövőben nem csak a lisztkukacot, de más rovarokat is, főleg ebből a 7 rovarfajból fognak ugye engedélyezni majd élelmiszeripari célokra is.
Tehát akkor tulajdonképpen mondjuk van már olyan ország, ahol vásárolhatok, bevehetek, és akkor katona légy, lisztet veszek, és akkor abból csinálhatok. Nem is tudom, mit lehet egyébként
csinálni. Ugye a katona legyet azt a legtöbb országban nem chipsként teszik, mint a sáskákat vagy a szöcskéket, hogy az utcán az árusárulja, és akkor rároppantanak, hanem inkább ezt a biokonverziós funkcióját használják ki, és mindenféle olyan sok országban hulladékot ártalmatlanítanak vele, vagy harmadik kategóriás mellékterméket, ez itthon nem engedélyezett egyébként, amivel eddig probléma volt. Tehát, hogy ott inkább ezt a hasznosságát nézik, és aztán odaadják takarmány alapanyagnak a használatokat. Itthon nem adhatunk nekik ilyen mindenféle harmadik kategóriás, meg egyéb kategóriás termékeket. Itthon csak takarmány minősítésű alapanyaggal lehet ugye őket etetni. Hogy mit lehet belőle készíteni? Én azt gondolom, hogy leginkább az ilyen kiegészítők piacán lehet ennek helye, étrend kiegészítőkre gondolok itt, energiaszeletekre, proteinporokra, sportolók kezdhetik el talán ezt első körben majd fogyasztani, aztán később biztos elterjed szélesebb körben, szerintem ez lesz a piacra törési helye.
Ugye idáig azt mondtad, hogy mezőgazdasági melléktermékeket dolgoztattok föl ezekkel a katonaegyekkel, és van-e olyan lehetőség, hogy bevontok más rovarokat, tehát egy ilyen rovar kombót csináltak, amivel sokkal magasabb szintű hulladékot lehetne ártalmatlanítani. Most gondolok például, Kínában olvastam, hogy ott az élelem, vagy az éttermi hulladékot is már ezzel dolgozzák fel, vagy hát van egy ilyen lehetőség. Tehát ez csak egy állattal lehet megcsinálni, vagy van olyan, hogy lebontjátok a felét A állattal, utána meg ráengedtek B állatot, hogy vannak ilyen kombók ebben az ágazatban?
Ilyennel megmondom őszintén, nem foglalkoztunk még, tehát nem tudom. Elképzelhető. Azt például el tudom képzelni, hogy a katonalégy által, vagy a katonalégy ürüléke, az még felhasználható például a giliszták takarmányozására. Hát ugye a giliszták azok egyébként különféle állati eredetű trágyákat fogyasztanak sokszor, tehát ott lehet, hogy lenne ennek még helye. Nem gondolkoztunk még abban, hogy más rovar, vagy gyűrűsféreg, vagy egyéb állattal bővítenénk még a portfóliónkat, tehát most egyelőre mi csak ezzel foglalkozunk. Ugye, hogy említetted ezt az éttermi hulladékot, az Magyarországon harmadik kategóriás mellékterméknek számít, és az, amit még itthon nem engedélyeznek, tehát itthon még ezt nem dolgozhatjuk fel a lárvákkal.
Ez ilyen magyarországi szigorítás, vagy ez ilyen EU
ez standard? EU-s, ez EU-s, igen, tehát ez egy uniós. Igazából a magyar jog és az EU jog ebből a szempontból nagy különbségeket nem mutat, tehát nagyjából ami amit az Unióban engednek és tiltanak, azt ugyanúgy Magyarországon is engedik, hogy tiltják itt a rovarok kapcsán. Mi jogszabályok Magyarországon ezen a területen nem olyan születtek még, amik megkülönböztetnék valamilyen módon szigorúban, vagy enyhítenék az uniós szabályozást.
Hogyha most nekem jutott volna ez mondjuk eszembe, hogy igen, belevágok a rovartenyésztő bizniszbe, akkor nyilván először való kísérletezni kell, hogy egyáltalán ez így működhet-e. Egy kicsit anekdotáz, légy szíves, hogy ez a te esetedben hogyan történt, és hogy látsz-e arra esélyt, hogy otthon ez itt totál elterjedt legyen, hogy az otthoni hulladékot hasonlóan dolgozzuk fel, és utána az itt nyert végterméket otthon is akár leőrölhessük, vagy valami hasonló.
Én abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy ez jövőben egyre elterjedtebbé válik. Nekünk van is egy ilyen középtávú célunk, hogy kifejezetten erre és ilyen jellegű eszközöket fejlesztünk majd, amivel kis erőráfordítással, kis összegű tőkeráfordítással egy ilyen körforgásos gazdaságot tud valaki otthon kialakítani, aminek keretében fel tudja dolgozni a fel nem használt melléktermékeit, és mondjuk tudja takarmányozni a pirgálós csirkéket, vagy bármilyen egyéb állatkáját, amit ugye otthon tart. Tehát én el tudom azt képzelni, hogy ez egyre nagyobb divat lesz, és hogy ennek van jövője. Én egészen kicsiben kezdtem, egy kazánházban, ahol megnéztem, hogy ez a szüleim házában volt egyébként, és akkor ott néztem először meg, hogy működik-e a rendszer, tényleg lehet-e csinálni a szakirodalom alapján, amit ugye elolvastam erről az egészről, és hát először nem nagyon akart menni, de nehéz volt megteremteni egyébként azokat a körülményeket is, külső körülményeket, itt a hőmérsékletre, páratartalomra gondolok elsősorban, amit igényelnek ezek az állatok. Aztán tehát múlt az idő, és próbálkoztam, aztán egyszer csak sikerült, és nagyon boldog voltam, amikor láttam az első lerakott petéket, és akkor ez volt legalább egy 2-3 hónapig voltam a szüleimnél, aztán ők azt mondták, hogy jó, hát innentől kezdve ez nekik túl sok, és hogy nem akarják azt, hogy elszaporodjanak a legyek, és hogy szeretnék, hogyha én elvinném ezt a tevékenységet onnan. És akkor béreltem egy ilyen kis garást, az nagyjából egy ilyen 30 négyzetméter volt, és ott folytattam ezeket a kísérleteket, és ott kezdtem el nem csak tenyészteni, de terméket fejleszteni. Természetesen azok még inkább ilyen innen mai szemmel visszanézve, ezek inkább ilyen deszka modellek, vagy nagyon gyenge prototípusok voltak még annó. De ezek voltak az alapok, és ott tapasztaltam ugye ki azt, hogy működik a rendszer. Ezen a helyen voltam egy bő fél évig, aztán átköltöztem egy harmadik helyre, az egy átmeneti időszak volt, mert erről a helyről el kellett jönnöm, viszont az új hely, ahol menni szerettem volna, az még nem volt meg. Egy ilyen kis viskóba volt igazából, megint a nagyszüleimnek a hobbi kertjében, és akkor utána kezdtük el építeni, vagy kialakítani a jelenlegi üzemünket, és akkor utána tudtuk oda átköltöztetni ugye a tenyésztést, meg a nevelést, és hát bizony azért ott az volt, hogy javában zajlott az átalakítás és a rendszernek a kialakítása, amikor mi még ott sokkal egyszerűbb eszközökkel tenyésztettük ugye a legyeket azért, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk, méréseket végezzünk, kísérleteket végezzünk. Az üzemnek a fontosabb részeit ugye kialakítottuk, ott aztán nyilván tisztában voltunk azzal, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy mi ott engedélyt kaphassunk, és azt követően ugye engedélyeztettük. Ez 2021. október közepén volt, amikor megkaptuk ugye az engedélyünket. Tehát, hogy ez egy hosszú sztori, és a kutatásfejlesztés a mai napig nem állt meg, tehát, hogy folyamatosan azon dolgozunk, hogy itt minél hatékonyabb, minél jobb, egyszerűbb eszközöket fejlesszünk, és azokkal vigyük tovább a tenyésztést, meg a feldolgozást is.
Én most kezdtem el sörfőzni az egyik barátommal, és hát ugye ott is úgy kisléptékben otthon kocsvasztod a dolgokat, de hát nyilván volt egy sörfőző starting kit. Honnan lehet rendelni egy adag katonalégyet?
Hát nálam starting kit az egy adag katonalégy volt, egy fél liter katonalégy volt, amit megrendeltem, eljött, és akkor azok még ilyen növendéklárvák voltak, egy kicsit neveltem őket, megvártam, míg belábozódik, ugye azért ugyan említettem, hogy 45 nap a teljes életciklusa, de akkor minden nap egy hétnek tűnt kb., amikor vártam, hogy majd kikelnek, és akkor szaporodnak, és tehát, hogy az ott egy nagyon hosszú időszaknak tűnt, akkor én úgy emlékszem vissza. Akkor, amikor én ezt elkezdtem, akkor nem voltak olyan eszközök egyébként, amikkel el lehetett volna kezdeni az egészet. Tehát, hogy én láttam YouTube videókat, olvastam szakirodalmat, nagyjából tudtam, hogy mit, hogy kell kialakítani egy eszközt, de nem az volt, hogy bemegyek a boltba, és akkor leveszem a polcról, és otthon elkezdhetem. Mi ebben is próbálunk segíteni, tehát ugye nekünk vannak eszközeink, amik kifejezetten arra a célra építettünk, készítettünk, hogy ugye megkönnyítsük ezt, és ne azzal kelljen kezdeni, hogy otthon elkezd valaki barkácsolni, és akkor vagy jó lesz, vagy nem, vagy oda petézik a légy, ahova kell, vagy nem, hanem kifejezetten olyan megoldásokat adunk, ahol tudja a siker, és ahol biztos működni fog a rendszer.
Viszont még egy kérdésem lenne akkor már erről a partnerprogramról, hogy ezt hogyan képzeltétek el, meg hogyan működik?
Itt a partnerprogram kapcsán nekünk több modell is él a fejünkbe. Van olyan modell, ami szerint ugye a partnernek nevezzük azt, akinek valamilyen mellékterméke van, amivel nem tud mit kezdeni, vagy jelenleg mondjuk költséget jelent számára, mert el kell szállítani, és problémát okoz. Ha jogszabály által odaadható ez a termék a legyeknek, tehát nem tiltja a szabályozás az, hogy ezt az anyagot odaadjuk, illetve megszerezhető rá a takarmányminősítés, akkor mi szívesen megszabadítjuk. Hogyha egy értékes alapanyagról van szó, akkor természetesen még mi fizetünk azért, hogy elhozhassuk ezt tőle. Tehát ez az egyik partner irány, ahol elhozzuk a mellékterméket, és megszabadítjuk a partnert ettől a melléktermétől. És van egy másik irány is, ami pedig inkább egy ilyen bérhízlalás irányába menne el. Ez inkább azért az év második felére, vagy jövő év elejére fog élesedni várhatóan. És ennek keretében az történik, hogy odaadjuk a lárvákat a partnerünknek, aki felhízlalja a saját melléktermékén, vagy az általa beszerzett mellékterméken ezeket a lárvákat. Ez egy 10 napos folyamat, és a 10. napon mi visszavásároljuk tőle ezeket a lárvákat, amiket mi dolgozunk fel. Ez jó nekünk azért, mert nekünk nem kell növelni a termelőkapacitásunkat, mert valaki elvégzi helyettünk ugye a lárvák felnevelését, nem kell szállítani azt a mellékterméket, ugye a melléktermék az egy nagyobb tömeg, mint amennyi lárva felnevelhető az adott mellékterméken, tehát ugye a szállítási költsége, meg a szállítás környezeti terhelése is sokkal kisebb. Csökkentjük a piacra lépési korlátokat ezzel, tehát aki ezzel az iparágba beszeretne szállni, annak nem kell sok 100 millió forintos feldolgozó eszközökbe befektetni, mert ezt a terhet levesszük a válláról, tehát a mi gépeink dolgozzák majd fel az általa felnevelt lárvákat.
A greensect.com oldalon további érdekes információkat találhatok a rovarfarmmal kapcsolatban. Ez volt a Megmondoló Podcast 8. adása. Egy megosztással vagy az általad használt podcast applikációban írt pozitív véleménnyel nagyon sokat tudok segíteni a műsor terjesztésében. Továbbra is várjuk a javaslatokat és a véleményeket a podcast@mondolo.hu címre. Én ezúton is köszönöm a figyelmeteket, olvassátok a mondolo.hu és az urbanology.hu oldalakat, csekkoljátok a Facebook és Instagram oldalainkat, hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok!